Sziasztok, szép napot mindenkinek, ez itt a nyugat.hu-nak a podcastja, és hármad ülünk itt a stúdióba. Vendégünk Németh Krisztina írónő, velem már találkozhatatok korábban, majd visszatérünk erre, hogy hogy és mikor, illetve szembül velem Tárik Meszár, és ezt most puskáznom kell, mert többször elrontottam itt a bemelegítés során, tehát a Migrációkutató Intézet munkatársa és a Neumann János Egyetem Eurázsia központnak a munkatársa. A témánk pedig a migráció. Józing Antal vagyok, a nyugat.hu-nak az újságírója, és azért választottuk ezt a témát, mert gyakorlatilag minden nap előjön, de amikor én hallom, akkor soha nem vagyok vele elégedett, és most próbálunk egy olyan podcastet csinálni, amivel legalább mi elégedettek leszünk, akik itt ülnek a stúdióba. No, tehát akkor első körben ugye Krisztina, és megkaphatnám ezt a könyvet. Ő azért ül itt, és úgy kapcsolódik egy írónő ehhez a témához, hogy talán itt tudom mutatni, tehát a Hazara című regénynek a szerzője, aminek a témája, vagyis központi alakja egy bevándorló vagy migráns fiú, Hamid, és már beszélgettünk, ugye be fogom majd linkelni ezt az egészet, hogy mi van most Hamiddal egyébként, tudsz róla valamit?
Köszöntöm a nézőket, hallgatókat én is. Dolgozik, szezon munkát végez Ausztriában, mint szakács, ami a tanult szakmája, és most jött megint vissza ide Oberwartba, úgyhogy valószínűleg majd találkozni fogunk vele megint, kicsit beszélgetünk a dolgairól, de hála Istennek semmi extra nem történik vele.
Hány éves most ő?
21.
21. Uh-huh. Tehát most már nem olyan kisfiú ezért, mint...
Hát most már nem, igen. Uh-huh. Most már azért komoly tervekkel rendelkezik.
Azért érdekel, hogy... mert elolvastam a könyvet, ajánlom mindenkinek egyébként, és úgy érdekel, mi van a srácot. Tehát általában a könyvnek a szereplői az emberekhez, az olvasókhoz hozzánőnek, és ő meg különleges, mert élő, létező figura.
Igen, és én épp a minap gondolkodtam el azon, hogy amikor hozzánk oda került dolgozni, akkor még rohoncol lakott abban az otthonban, ahol a hozzá hasonló bevándorló fiúk éltek, és akkor vagy én vittem haza, vagy egy másik kollégám, aztán akkor, mikor elköltözött Oberwartba, akkor sokszor volt, hogy biciklivel járt, pedig az jó 11 pár kilométer onnan, ahonnan dolgoztunk. Aztán most meg legutóbb, amikor dedikálta a könyveket, mert ugye lehet Hamid által dedikált könyveket is kapni, akkor már én mondtam neki, hogy akkor megszokott kis parkolónkban találkozzunk, és ott fogja majd aláírni. És bekanyarodtam, és ott ült egy szürke autóban, nem mondom márkáját, de teljesen ledöbbentem, hogy a gyalogos, volt, hogy Güssingbe például a gyalog ment haza 20 kilométer, mert nem volt neki mivel, nem volt busz. Volt olyan is, hogy leszállították a buszról, mert menekült kártyája volt, meg ilyesmi, azért Ausztriában is vannak ilyenek, de onnan jutott, hogy onnan oda jutott el, hogy tulajdonképpen a gyalogostól most már van neki autója, és most ez nagyon, nagyon nagy boldogság neki, hogy így is mutathatja, hogy azért mit sikerült neki elérnie.
Egyébként a rokonaival tartja a kapcsolatot, tehát visszament Afganisztánba vagy Pakisztánba?
Volt 2020 elején volt ugye neki az a terve, hogy ha vége lesz a szezonnak, hazamegy. Akkor jött a Covid, és Covid miatt nem ment haza. Aztán tavaly augusztusban jöttek az afgán események, amik ugye, mivel ő Pakisztánban, Kvettában él, azok oda is eléggé kihatottak, úgyhogy én most éppen kérdeztem tőle, hogy akkor mész-e haza édesanyádhoz, mert éppen 10 éve, hogy nem találkozott a családjával, és azt mondta, hogy nem mer elindulni. Uh-huh. Mert egyelőre úgy gondolja, hogy maradnak a videós beszélgetéseknél, mert most az a biztonságosabb.
Világos. No, tehát itt szembe velem, hogy mondtam, Tárik Meszár, és a Migrációkutató Központnak a munkatársa. Mit is csinál ez a Migrációkutató Központ? Néha halljuk a ilyen médiában, de fogalmunk sincs, legalábbis nekem nem, hogy mit csinálnak ők ott.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Igen, a Migrációkutató Intézetben dolgozom jelenleg. Tulajdonképpen kutatásokat végzünk, migrációs folyamatokat, migrációs állomásokat vizsgáljuk, monitorozzuk. Tanulmányokat írunk, publikációkat, cikkeket, megjelenünk a médiában, az országos médiában és kisebb médiákban is, tehát konkrétan migrációval foglalkozunk, és több munkatárs is van az intézetnek, és mindenki lefed egy régiót, Én a közel kettel foglalkozom, főként Irak, Szíria, és meg inkább Észak-Afrikával is.
És hányan dolgoznak ott körülbelül?
Körülbelül most 12-13-an vagyunk.
Azt hittem többen vannak ott.
Igen, azt szokták hinni, hogy sokan vagyunk, de egyébként nem.
És ugye neked a neved, ugye Tárik Meszár, hát mindenki hallja azért, ez nem ez a kiköpött magyar név. Te honnan? Hogy kerültél Magyarországra?
Igen, a Meszár miatt azt szokták hinni, hogy szerb vagy szláv vagyok, de nem. Édesapám Irakban született, és tanulni jött Magyarországra 1979-ben. Az ELTE-n tanult szociológusként, és ott ismerkedett meg édesanyámmal, és a többi már történelem. Tehát én már Budapesten születtem.
Tehát Budapesten születtél.
Így van, és Győrben nőttem fel.
És az, hogy te téged korábban is érdekelt az a téma, vagy hogy kerültél oda az intézetbe?
Igen, ugye édesapám, ahogy mondtam, szociológusként végzett, viszont tolmácsként dolgozott nagyon sokáig, és én is belecsöppentem ebbe a tolmácsolás dologba 2015 környékén, hogy amikor ez a nagy migrációs válság elkezdett kialakulni, tehát 2015, most 7 éve tolmácsolok egyébként. Győrben tolmácsoltam, aztán pedig déli határnál is voltam. A magyar rendőrségnek is dolgoztam, meg a magyar honvédségnek is. Tehát ott csöppentem be a migrációba, akkor ugye egy kicsit egy gyakorlatilasabb oldalát ismertem meg ennek a szakmának, most viszont így a kutatásokkal foglalkozom.
Én fölírtam ide ilyen kérdésnek, és nem is felejtettem el, hogy ugye amikor migrációról beszélünk, akkor az a hatalmas gyűjtő fogalom, gondolom én, hogy lehet valamilyen, hogy milyen alcsoportjai vannak ennek a
folyamatnak? Igen, ezt nagyon jól mondtad, egyébként a maga a migráció az a legnagyobb kategória, és azon belül van a többi alosztály végül is. Azt lehet mondani, hogy minden menekült migráns, tehát hogy egy menekültet migránsnak nevezünk, az nem hiba. Minden menekült migráns, de nem minden migráns menekült. Ez az általános definíció. Tehát tulajdonképpen akik most Ukrajnából érkeznek és Kárpátaljára, Magyarországra, őket, ha migránsnak nevezik egyébként, az nem hiba, mert a menekültek oda tartoznak a migráns kategóriába. Tehát ez a szélesebb kategória. Egyébként Magyarországon 4 fajta menedékjog létezik. Ugye van ugye a menekült státusz, hogy valaki menekült védelmet kap, van valaki oltalmazott, van a befogadott, és van a menedékes. És az ukránok egyébként most, akik jönnek, a kárpátaljak, ők a menedékes státuszt tudják igénybe venni. Ugye ez a menedékes státusz a tömegesen bevándoroltaknak a státusza. Tehát ez a 4 fő státusz van most.
Megnézhetek a másik 3-at, és hogy mit akarnak ezek?
Igen, általában itt árnyalatni különbségek vannak egyébként. A különbséget abban szokott lenni a különbség, hogy bizonyos időközönként ezeket a státuszokat felülvizsgálják a hatóságok. Például a befogadó státusz az évente vizsgálják felül, megvizsgálják, hogy szüksége van még a státusz fenntartására. Ugye a menekült státusz jár a legszélesebb jogkörrel Magyarországon most jelenleg.
Ez a migráció, mint olyan, ez mindig létezett azért a világon, nem?
Így van. Az egyidős az emberiséggel a migráció. Ugye a migráció ugye annyit jelent, hogy valaki elhagyja a lakóját, és egy másik lakóhelyre költözik. Ez tényleg egyidős az emberiséggel ez a dolog. És azért is a migráns szót használni egyébként, ez nem ördögtől való, nyugodtan lehet használni a menekültekre és a migránsok bárkire egyébként, mert ez mindig is volt migráció, és mindig is lesz. Tehát ez nem ördögtől való.
Igen, de magának a migráns, migráció, főleg a migráns szónak azért lett egy ilyen negatív mellékzengéje itt Magyarországon.
Hát belekeverik ugye sokan a politikát, egyébként nem szabad és nem is kell. Tehát hogy ez az általános definíció, ez az általános szóra, ezt kell használni. Nem kell politikát belátni egyébként, felesleges.
Én beszélgettem egy újságíróval nem is olyan régen, néhány héten, néhány hónappal ezelőtt, és azt mondta, hogy ő lent volt a határnál, amikor elkezdődött, az 2015, vagy mit mondtál?
Igen, 15-ben volt hogy a legsúlyosabb, amikor nagyon sokan jöttek.
Akkor még korábban, mindegy, ez még a politika belekeveredés előtt, és azt mondta, hogy amikor megjelentek ezek a menekültek ott a határnál, talán Hamad is akkor jöhetett. Nem?
14-ben,
igen. És ez összecseng ezzel a történeteddel, hogy viszonylag az ott lakók, hogy viszonylag hogy nyitottan fogadták segítőkészen. Te is ezt tapasztaltad?
Amikor lent voltam a határon, én nagyon sok helyével nem találkoztam, ugye katonai laktanyában laktam, és igazából csak lejártunk a határa és vissza. Tehát túl sokat nem beszélgettem helyiekkel. Tulajdonképpen ugye, amikor az a 15-ös válságról beszélek, amikor ez elkezdődött, akkor hát, most hogyan fogalmazzak, főleg a közösségi médiában olvastam ezzel kapcsolatban ugye hozzászólásokat, kommenteket, akkor már nem volt azért olyan jó hozzáállás a menekültekhez és migránsokhoz, tehát aha. Akkor azért változott a dolog.
Egyébként Ausztriában más a hozzáállás a menekültekhez, migránsokhoz, mint Magyarországon, van nagyjából ugyanez?
Én nem.
Köszönöm, Ausztriában dolgozik. Tehát,
én azt tapasztaltam, hogy, és lehet, hogy ez így nagyon leegyszerűsíti a dolgot, hogy mivel az osztrák embereknek nem kell nap mint nap a képükbe tolt mindenféle politikai nézetekkel azonosulni, vagy éppenséggel ellene menni, így ők ezzel annyira nem foglalkoznak. Tehát igen, tudomásul veszik, és nyilván mondjuk ezt ezelőtt is mondtam neked, hogy egész másképp ítéli meg mondjuk egy bécsi, vagy egy salzburgi, vagy egy gráci, ahol tömegesebben kapja a nyakába ezt a dolgot, mint mondjuk mi itt, ahol dolgozunk, Stegersbachban, ahol jó esetben van 1, 2, 3, 4, 5, akármennyi, és talán annyira nem kell nekik vele foglalkozni. És akinek ez így nem feladata, vagy nem érintkezik nap mint nap, és én mindig azt mondom, hogy itt Magyarországon azért egy kicsit bonyolult, vagy inkább azt mondom, hogy az emberektől érdekes az a meglátásmód, hogy van egy határozott véleményük, holott életükben nem volt semmiféle fizikai kontaktjuk egyetlen egy menekülttel vagy migránssal. Tehát így azért nehezebb, hogy azt hallottam, hogy... És akkor kialakul egy vélemény, ami vagy megállja a helyét, vagy nem. És így azért nagyon nehéz bármit is mondani, és pontosan ezért engem nagyon sokszor azzal bélyegeznek meg, hogy nyilván én elfogult vagyok. De én ezt az oldalát ismerem, én ezt látom, és a könyvben lévő Nusi néni, valószínűleg neked megvan a hölgy, aki segített a Hamidnak, aki a fészerben még arra is odafigyelt, hogy ne adjon nekik disznóhúst. Biztos, hogy én biztos, hogy egy Nusi néni lennék. Tehát más meg nem így gondolkodik. Tehát ez mindenkinek a saját döntése.
Csak hogy tiszta legyen, mert nem biztos, hogy mindenki képben van itt a könyv körül. Tehát ennek a könyvnek az a története, hogy van egy afgán fiú, Afganisztánból származó fiú, de ő már Pakisztánban született, és onnan indul egy gyalogbusszal gyakorlatilag Magyarországon át egészen ugye Ausztriába.
Hát ugye először Iránban megy dolgozni, igen. 2 évig. Uh-huh. Ezt 11 évesen indul el Iránba, és Teheránba 2 évet dolgozik, és akkor szeretne hazamenni, de a szülei akkor azt mondják, hogy ne gyere ide, hanem inkább menj nyugatra, mert most arra van a nagyobb lehetőség a változásra, és akkor ő onnan viszont szinte teljesen gyalog, nyilván embercsempészek által lerendezett úton, igen, tehát így.
Egyébként nekem legnagyobb újdonságot ebben a könyvben meg az embercsempész, tehát hogy működik ez az embercsempész világ, az számomra nem ledöbbentő volt, de tanulságos volt.
Messzár tudna igen, mert én éppen most néztem egy ilyen határmenti podcastet, ami a szerb határon van, és ott... úgy nagyjából ki tudták szűrni, hogy ki lehet az, aki a csapatnak a vezetője, mert ő mindig egy kicsit jobban beszél, egy kicsit úgy fölvállalja jobban a dolgokat, de konkrétan így az embercsempészekről még a Hamid se nagyon beszélt, vagy annyira talán lehet, hogy ők közvetlenül nem is találkoznak vele, hanem csak a közvetítőkkel.
Még egyszer, ez a könyv, ez gyakorlatilag egy dokumentumregény, illetve az eleje az inkább fikció,
igen.
Vagy ilyen fikció,
hát
és a dokumentumnak
az
a keveré.
Igaz történeteknek egy ilyen keret, mindenféle történet, ami benne van, az nagyjából igaz, és őt a végkifejlete annak a fejezetnek, annak az első résznek a vége az igaz, hogy mi történik Hamid családjával, de hát nyilván azt az én írói fantáziám kicsit kiszínezte.
Igen, és a második része pedig az dokumentalista, erősen dokumentalista történet, aki meg akarja a migrációnak egy újabb oldalát, hogy ez nem jó. Tehát egy migráns fiú szemszögéből, és nem rózsaszín ez a történet egyáltalán, mint ahogy a fiú se egy ilyen fekete-fehér alak, ajánljuk, hogy olvass el ezt a regényt. Egyébként téged korábban is érdekelt a migráció, vagy amikor találkoztál Hamiddal, utána kezdte érdeklődni a téma iránt?
Az, amit a Messzár is mondott, hogy ez már mindig velünk élő dolog, ezt én gyerekkoromban úgy éltem meg, hogy nekem voltak Svájcban élő rokonaim, akik 56 után mentek ki. És én az ő gyerekeikkel nagyon jobban voltam, és nekem ez mindig egy ilyen idézőjelben egzotikum volt, hogy ők hazajöttek egy évbe kétszer, vagy egyszer, két hétre, és akkor ővelük egy kicsit átéltem azt, hogy milyen ez egy másik világ. És érdekes, soha nem vágyódtam el, csak ez nekem egy ilyen ajándék volt, a nagy csomag csokoládék, meg a minden, tehát nekem így találkoztam vele. És amikor a Hamit hozzánk került, akkor ugye 2016-ban kezdett el nálunk dolgozni, és 2015-ben mi akkor már ugye egyszer csak Magyarország felücsodott, hogy vannak muszlimok Európában, meg van ilyen, létezik ilyen, hogy migráció, hogy tömeges, és akkor úgy érdekelt, hogy pláne miután megtudtam, hogy ő nem itt született, mint például te, hogy már oda, mert én azt hittem először, hanem hogy ő ezt az utat végig csinálta, és én akkor már kíváncsi voltam rá, hogy de ez hogy történt. És én úgy vettem észre, hogy eleinte ebből a én csak kíváncsi vagyok beszélgetésből, aztán lett egy ilyen terápiás beszélgetés, tehát nagyon sokat kávéztunk együtt ott munkaszünetben, meg minden, és én azt láttam a Hamitból, hogy ő ezt úgy jól esik neki kibeszélni magából. Talán ezt lehet, hogy senki másnak nem tehette meg előtte.
Ezt tudományos szemszögből honnan célszerű elindulni az egész migráció kérdést, hogy most némben nem tudjuk itt ennyi idő alatt fölgöngyölni, de honnan célszerű elindulni?
Hát onnan kell indulni, legelőször is meg kell nézni, hogy honnan, miért migrálnak, tehát honnan, miért mennek el az emberek. Ugyan közel-kelettel foglalkozom, főként Szíria-Irakkal, hát Szíriában ugye háború robbant ki, polgárháború 2011-ben, és ennek a hatásai mai napig érződnek, sőt, háborús állapotok vannak a mai napig, tehát nagyon-nagyon komoly instabilitás Szíriában. És eleve Szíriánből most 6 millió belső menekült él egyébként az országban, ez egy óriási szám, és még legalább 6 millió ember hagyta el az országot. Tehát konkrétan az ország az kiürült, tehát ez egy óriási tragédia, ami Szíriában van. Ezt nem árt egyébként az embereknek megértenie, hogy a szíriaiak, amikor eljönnek, akkor háború miatt jönnek el elsősorban. Meg persze, hogy ennek van a gazdasági vonatkozása is, hogy ez a háború azért hatása van a gazdaságra, nem is kicsit. Ugye ott is van egy nagyon komoly infláció, gazdasági válság, stb. Viszont Észak-Afrikából, ez a Marokkó, Tunézia, Algéria, ez inkább itt a gazdasági migráció már, ami dominál. Ott politikailag van egy viszonylagos stabilitás, viszont gazdaságilag egy nagyon súlyos instabilitás van. Van egy élelmiszerbiztonsági válság, most Észak-Afrikában erről keveset beszélünk, hogy óriási szárazság van, amit ezek a kormányok nem tudnak kezelni. A mezőgazdasági szinte teljesen leállt, sőt most az orosz-ukrán konfliktus miatt, háború miatt úgy néz ki, hogy ugye Észak-Afrikából, Oroszországból és Ukrajnából importálták a gabonát, és most ugye ezek a szállítások leálltak, és egy nagyon komoly élelmiszer hiánya lesz most ezekben az országban, tehát emiatt is jönnek el az emberek egyébként, meg az általános életszínvonal is visszaesett. Tehát itt mindenképpen a gazdasági aspektusait emelném ki az Észak-Afrikai migráció mögött. Hát más országokra nem nagyon szoktam foglalkozni, tehát ezzel az Észak-Afrika és Közel-Kelettel leginkább. Tehát, hogy Szíria inkább a háború, Észak-Afrika pedig inkább a gazdaság.
És ez azt is jelenti, hogy a jövőben várható, főleg Észak-Afrikában, hogy még tömegesebb lesz az Európába való áramlás?
Sajnos igen, azt kell mondjam, mert ezek a kormányok nem nagyon kezelik ezeket a válságokat. Tehát például, ha a szárazságot nézzük meg, akkor itt nagyon komoly befektetések kellene, víztechnológiai befektetések, vízgazdálkodási stratégiákat kéne kidolgozni, és ezt nem teszik meg. Az most hagyjuk, hogy miért nem. És emiatt nagyon sokan fognak még eljönni, én úgy gondolom, meg a számokat nézzük meg konkrétan, akkor a 2021-es számokat tudok mondani, nagyon komoly növekedést tapasztaltam megint a különböző migrációs útvonalakon. Tehát, hogy például van a kelet-mediterrán útvonalon 140%-os volt a növekedés 2021-ben, 2020-hoz képest, és a nyugat-balkán útvonalon is van egy 100%-os növekedés. Tehát, hogy ezek a folyamatok még zajlanak, ez nem, még nem szűnt meg sajnos.
És ennek a bevándorlóknak mi a célja, az úti célja? Tehát leginkább hova szeretnének ők menni?
Igen, itt megint megkülönböztetném Észak-Afrikát a Közel-Kelettől. Ugye az észak-afrikaiak elsősorban Franciaországba akarnak menni, valamint Hollandiába, Belgiumba, főként a nyelvi... Hát ugye ők jól beszélnek franciául, többségük jól beszél franciául, főleg a nyelvi, nincsenek nyelvi korlátjaik, és emiatt mennek oda. Hát ez a közel-keleti arabok, főleg az irakiak és a szíriak inkább Németországba akarnak menni, azt vettem észre. Tehát, hogy Németországban nagyon sok szíriai és iraki él most is, és elég komoly kolóniák alakultak ki. Berlinben is van egy külön arab városrész egyébként, és ott is nagyon sokan élnek, tehát, hogy ott inkább ők oda akarnak menni Nyugat-Európában belül, Németországban és Svédországban.
Most látjuk erről a politikát, meg a politikai üzeneteket, ez milyen kihívó? Hogy tudják kezelni, ezek az országok tudják kezelni egyébként ezt a bevándorló hullámot?
Ugye, amikor ez elindult az egész, nagyon súlyos volt 2015-6-ban, akkor azt nehezen kezelték, azért azt vettem észre. Nagy tömbben települtek egy helyre ezek az emberek, és nehezebben tudtak integrálni emiatt. Most azért már az integrációnak vannak nagyon pozitív példája egyébként szerintem, legalábbis én azt veszem észre. Tehát ez egy hosszú folyamat, most valahol vagyunk éppen benne, nem lehet tudni, mi lesz a végkimenetel, de azért azt lehet látni, azért ezek a nyugat-európai országok azért kidolgoznak stratégiákat erre, hogy hogyan tudják ezt kezelni, és azért valamennyire ez működik szerintem.
Tudnál példát mondani, hogyan lehet kezelni ezt?
Tehát, hogy vannak programok, nyugat-európai nyelvtanítási programok, vagy beiskolázási programok, tehát ezeket nagyon erőteljesen, ezt a Kriszti is mesélt nekem erről, például Ausztriában is vannak ilyen programok, tehát ezeket kötelező jelleggel járnak a külföldi diákok, megtanulják a nyelvet, szakmát szereznek néhány év alatt, tehát ezeket nagyon támogatják, pénzt is kapnak a tanulás alatt, tehát hogy ez van most Nyugat-Európában.
Tudnál példát mondani akkor, Ausztriában ezt hogy csinálják?
A Hamid esetében úgy történt, hogy ő, mint szülők nélkül érkezett kiskorú, Ausztriába érve, ő már akkor ugye tudta, hogy nem tud tovább menni Németország vagy Franciaország felé, tehát azt mondta, jó, oké, maradok Ausztriában, és akkor az állam őt egy olyan programba tette be, ahol tanítatta, tehát eleve, ugye mivel ők perzsául írnak, beszélnek, ezért megtanították vele az itteni ABC-t, az itteni írást, aztán a német nyelvet, és amikor ez már elég jól ment neki, akkor szakmát választhatott, és most a pénzt kapnak, ezt úgy kell elképzelni, hogy Ausztriában amúgy is, ha mondjuk egy szakmát választ valaki, aki egy szakács, vagy egy pincér, vagy kőműves, vagy bármi lesz, akkor nekik ugye a ledolgozott időt, mert szinte úgy dolgoznak, mint mi, csak minden évben van egy 2-3 hónapos iskolai időszak is, ugyanúgy kapnak erre pénzt, tehát fizetést. És akkor ezt a 3 évet most ledolgozta, letette a végső vizsgáit, és akkor innentől kezdve ő, mint bármelyik másik osztrák, itt szakácsként bárhova elmehet. Tehát így a lehetőséget mindenki megkapja.
Ezekben az országokban mekkora problémát okoz, tehát maga a bevándorlás, mondjuk a néhány ország el is hangzott, Franciaország, Németország és a Benelux államok, hogy most lehántjuk itt, elfelejtjük a híradókat, meg mindenféle politikai dolgot. Tehát, hogy okoznak ezek súlyos problémát az adott országban, akár belpolitikai, akár gazdasági, akár tudom, a munkapiaci vonatkozásban?
Ugye a németeknek ugye az volt az elsődleges céljuk ezzel, hogy munkaerőt fognak szerezni, ugye a szíriai, meg iraki, meg minden egyéb bevándorló keresztül. Hát most hivatalos számot tudok mondani, tényleg néhány hete van egy új frissebb adat, hogy a szíriaknak csak a 35%-a tudja most magát eltartani Németországban, tehát 65%-nak szüksége van az állam segítségére. Tehát ha ezt nézzük, ebből indulunk ki, akkor egyelőre ez nem annyira sikeres most az egész, de hát ez változni fog természetesen, tehát ez az idő kell, hogy az emberek integrálódjanak. Ez nem egyik napról a másikra megy végbe.
És az hogyan németek eldöntötték, hogy nekik munka erő kell, és akkor legyünk egy kicsit úgy befogadóbb ország, ez ilyen
abszolút
egyszerű.
Így volt egyébként, ez egy nagyon komoly népességfogyás van Nyugat-Európában, és folyamatosan kell az új munkaerő, tehát az ukránoknak is egyébként örülnek egész Nyugat-Európában, mert hogy lesz aki dolgozzon.
Nekem még úgy tűnt, hogy Magyarországon is erőn, mert még kiadták ilyen cégek, nem tudom, az Aldi meg a Lilivel, nem tudom ki, hogy ők már segítenek elhelyezkedni. És...
De azért, ha itt Szombathelyen megnézed, én ahol lakom, itt azért most nagyon sűrűn hallani ukrán beszédet, tehát aki elmegy melletted, de ez nem most kezdődött, mert már 2-3 évvel ezelőtt nagyon sok ukrán volt, és én megmondom őszintén, ez az én személyes tapasztalatom, hogy én onnan tudtam, hogy ukránok vannak, hogy elment mellettem, de én ebből semmiféle olyan konfliktust nem... Most ez persze lehet, hogy engem került csak ki ez a dolog, de itt azért már voltak. Úgyhogy...
De én egyébként azt vettem észre, hogy a közlem is teljesen másként fogadja az ukrán ideérkezőket, nevezzük úgy, mint aki más kultúrkörből érkezik. Azt gondolom, ti is ezt tapasztaltátok. Hogy...
Hát igen, de én azért azt úgy elmondanám, hogy szerintem a 2015-ös válságot, ugye mi azt tapasztaltuk, de ezért Nyugat-Európában ez már 60-as években kezdődött, tehát nem most nyilván, és én úgy veszem észre, hogy egy kicsit azért mindenképpen más irányból vesszük, mert ők a szomszédaink, ővelük ugye másképp bánunk, és én csak így magán véleményként megegyeztem, hogy lehet, hogy ez ma kicsit ilyen viszonyal a fagyi esete, hogy akkor ugye nem kellett, hogy segítsünk, és azért az akkori retorikának szerintem nem volt társadalmi tétje, a mostaninak szerintem már van.
Ezt mire gondolsz?
Hát, hogy annak idején azt, hogy most egy Szíriából, Irakból vagy Afganisztánból érkező egyáltalán, hogy létezik, az volt a téma, de nekünk ilyenünk, de nem volt itt Magyarországon annyi menekült, hogy nekünk ezzel olyan társadalmi szinten kellett volna foglalkozni. Az volt a legfőbb, de ez megint az én véleményem, hogy beengedjük az országba, átengedjük az országba, mert nem akartak itt maradni. Most viszont ennek azért van egy társadalmi tétje, hiszen ez megint egy olyan gondolatmenetem volt, hogy akkoriban, az 60-as években etnikai meg nemzeti alapon érkeztek az emberek. Tehát szíriak voltak, marokkóiak, algírek, törökök, és ővelük voltak adott esetben problémák. Míg aztán megfordult ez a dolog, és egyszer csak a muszlim emberek ellen lett ez egy ilyen ellenérzés. Mm-hmm. És ugye itt már szerintem ez nagyon veszélyes, mert ha vallás vagy ideológia szerint fogjuk-e föl magát az iszlámot, és hogyha valaki ideológiaként fogja föl, az ideológia ugye szabadon támadható, és szabadon kritizálható, míg a vallás nem. És ha az ukránokat most nemzeti alapon elkezdjük, vagy az oroszokat nemzeti alapon elkezdjük lemigránsozni, lemenekültezni, tehát hogy egy rossz címszó alá tesszük, akkor azért nagyon gyorsan ránk nyomhatják azt, hogy mi egy rasszista nép vagyunk. De ez most tényleg, én ebben már csak így lehet, hogy már a vészmadár dolgozik bennem, de nem mindegy azért, hogy milyen oldalról nézzük meg, és 2015 előtt nekünk ezzel nem nagyon kellett foglalkozni, még Nyugat-Európa meg szerintem nyakig benne volt már akkor is.
Hát igen. Csak kiegészíteném, nem tényleg csak hozzászólnék, hogy egyébként az, hogy az iszlám ideológia, és valaki azt mondja, hogy az iszlám ideológia, ez egy óriási hibázik. Tehát mondhatják azt nyugodtan, de nyilván az iszlám nem lehet ideológia. Hogy az ideológiának az első alapismérő, hogy egységesnek kell lennie, az iszlám nem egységes, ezer felé oszlott, tehát hogy nincs egy egységes vallási vezető sem az iszlámban, tehát nem is lehet ideológia. Igen. A politikai iszlám az már lehet ideológia, de annak meg semmi köze az iszlámhoz, tehát ezt kiegészíteném. A másik, a migráció történetére visszatérve, ugye ez kevesen veszik számításba, de a 19-20. Században az Európából Észak-Afrikába menő migráció volt a jellemző. Tehát Algériának volt egy 1 milliós francia közössége 1960-ban is. És ugye amikor tehát ezek a gyarmatosítók eltűntek Észak-Afrikából, akkor az észak-afrikaiak kezdtek emigrálni Európába. Ugye különböző vendégmunkás programok voltak, nem volt elég munkaerő Nyugat-Európában akkor se. Németországban törököket vittek, Franciaországban inkább észak-afrikaiakat, és akkor alakultak ki ezek a úgymond migráns társadalmak ezekben az országokban. Tehát ugye ennek van egy ilyen előtörténete azért.
Ezt úgy vettem észre, egyébként én Franciaországban viszonylag keveset jártam, csak ilyen benyomásaim vannak, Angliában többet, meg Londonban. Úgy vettem észre, hogy minden ország másként kezeli ezt a problémát. És nekem az angol, a londoni azon viszonylag sikeresnek tűnik. Ugye ott azt vettem észre, hogy ott is elkülönülnek az emberek inkább a pénz miatt. Tehát akinek van pénze, akkor az ott lakik, akinek nincs pénze, az meg ott lakik teljesen független bőrszintől. A franciáknál meg egy picit, mint hogy elrontották volna ezeket a ilyen lakó negyedeket, lakótelepeket hoztak létre gyakorlatilag, és ott csak ilyen migrációs hátterű emberek élnek. Ez jól látom?
Na, abszolút jól látod, igen. Tehát Franciaországban abszolút elhibázottnak tartom ezt, hogy Párizstól néhány kilométerre kirakják őket ilyen szegény negyedekbe, nyomortelepekre, kapnak havonta 2-300 eurót, és akkor ezzel elintézve, ez nem így működik. Tehát ugye, ez abszolút elhibázott kezelés ennek a problémának. Angliában mondhatjuk azt, jobb a helyzet, igen, viszont ha megnézzük a statisztikákat, Európában, Angliában a legtöbb külföldieken elkövetett gyűlöletbűncselekmény, tehát hogy azt nem tudom, az angolok ez hogy állnak ez a kérdéshez, de a statisztikák szerint ők se állnak túl jó hozzá egyébként a bevándorlókhoz.
És a hollandok például az meg érdekes, hogy azt is, hogy kezel egy nyugat-európai ország a válságot, az is függővé teszi, hogy például mennyi hatalmat ad azoknak a rendőröknek, katonáknak, akik ugye fölléphetnek ellenük. És például a Hollandiára pont jó példa, hogy ő nekik például nagyon erős az az erőszakszerv fellépése bármilyen ilyen dolog ellen. Például éppen volt a pár évvel ezelőtt, hogy Erdoğan akartott egy ilyen kampány kampányt csinálni Hollandiába, és a hollandok azt mondták, hogy nem engedik, és kimentek a törökök tüntetni, aztán a rendőrök azok meg kimentek, és hát nagyon erősen mindenkit hazazavartak, de ugyanezt megtették a hollandokkal akkor, amikor a Covid ellen voltak
itt.
Tehát eleve egy kicsit, ha szerintem erősebb lenne a nyilva, mert kell, mert szerintem ebből értenek az emberek legtöbb helyen, hogy egy kicsit azért tartani kell valakitől, mert ha nem tartanak, ez mint a gyereknevelés. Ha én szabadjára engedem a gyereket, akkor is azt fogja csinálni, mit akar. De ha tudja, hogy hol a határ, akkor az egy kicsit átgondolja a dolgokat, gondolom én, mint édesanyja, nagymama.
Ezek a vallási különbségek mekkora, tehát mennyire látványosak mondjuk Nyugat-Európában? Én azt hallottam egy rádióbeszélgetést, azt talán BBC-n vagy valahol, hogy volt ilyen angol iskola, hogy nem szolgálnak fel disznóhúst, mert elég sok a migrációs háttér. És így csodálkoztam, hogy ez így fura. És akkor egy nagy betelefonálósdi volt pro és kontra, tehát valamennyire létezik azért ez a probléma legalábbis. És ez hogy állnak Nyugat-Európában ehhez?
Pont igazából itt van a konfliktus igazából. Tehát féltik a keresztény kultúrát, a keresztény kultúrkört, jönnek a muszlimok, ugye ez már nagyon régi konfliktus ez egyébként, ez nem most kezdődött. Tehát ez a keresztény-muszlim ellentét, ez érződik egész Nyugat-Európában szerintem. Én is hallottam ilyen példákat egyébként, hogy nem hordhatnak hijábot, vagy ezt a kendőt, vagy nem. De tehát mind a kettőre van példa, valahol betiltják ezt, hogy hordhatják, valahol nem engedik, hogy hordják például. Tehát folyamatosan megy az adókapok a két fél között, és a legtöbb konfliktus szerintem ebből van. Amit el tudok mondani, megint Nyugat-Európa az, hogy nyugat-európai példa, hogy azért vannak nagyon szélsőséges meccsetek egyébként Nyugat-Európában, akik miatt egyébként nagyon sok terrortámadás történt az elmúlt években. Mondjuk ezekből már egy párat elkezdtek bezárni amúgy, főként Franciaországot tudom megint megemlíteni, tehát hogy van erről lépés ebben. De ez a keresztény-muszlim konfliktus, ez van, ez jelen van most szerintem.
De mit lehet kezdeni? Én is hallottam, hogy valami osztályban, és akkor van, mit tudom, 3-4 muszlim lány, és akkor mennek úszni, és akkor nem vetköznek le az úszodában. És akkor most mit lehet ezzel kezdeni?
Hát vallásközi párbeszéd kell.
Hát igen.
Hát igen, csak igen. És akkor ott van a tanár, a tesi tanár, és akkor hogyan tovább? Tehát így.
Igen, ez nehéz ügy.
Igen. Hát igen, az kérdés az, hogy mennyire adja fel szerintem valaki, ha ide jön, azt, hogy most vallásos vagy nem. Én a Hamit példát tudom mondani, amit aztán a könyvbe is írtam, a szalonna esete, hogy jó ízön kóstolgatta, hogy megpirulta, és mikor mondtam neki, hogy de hát az disznóhús, akkor mondta, hát most már mindegy, kész, ennyi legyen. És ugye ő utána aztán volt az emlékezetes, nagyon szép évvégi bulis bódult állapota, belekóstolt az alkoholba, és őt szerintem itt, mint igazi iszlám, vagy muszlim embert már elvesztette a világ, mert ő ezt feladta, és ha jól tudom, de ezt most nem tudom megerősíteni, de én úgy hallottam, hogy Ausztriában például most már szakácsnak muszlim vallású fiatalt már nem is engednek. Tehát pontosan emiatt, mert volt olyan, aki azt mondta, hogy ő mondjuk egy sertésszűzérmét nem fog elkészíteni, mert nem tudja megkóstolni. Most nyilván ez akkor az ő döntése. Bár hozzáteszem, most egy európai társadalomban dolgozó embernek épp most ramadán van, azért ez egy nagyon kemény dió lehet, ugye, hogy ő ezt betartsa.
Igen. Hát aki azt lehet mondani, aki időn Európába, azért valamilyen szinten azért alkalmazkodni kell, ez nem így működik. Tehát a befogadó országnak az értékeit azért ahhoz mindenképpen alkalmazkodni kell. Tehát, hogy ha jár egy iskolába, ahol mennek úszni a többiek, akkor, és ha abban az iskolába jár, akkor neki is el kell menni, és le kell venni. Ez az én véleményem.
Igen, az enyém is egyébként.
Tehát, ez így működik. Ez így lenne helyes. Tehát, de hát mindenképpen ezeket embereket tanítani kell. Ha már befogadtunk több millió külföldit, akkor mindenképpen el kell kezdeni őket integrálni. Tehát ennélkül ez nem fog működni.
No, de ott van a hölgyeknek a burkininek nevezett
ja, igen, ruha. Az uszodressz,
tehát
igen.
Még akár még az is lehet megoldás. Tehát, hát megoldásokat kell valahogy felajánlani nekik, gondolom, hogy könnyebb legyen az integráció.
Ja, nem tudom. Én úgy gondolom egyébként, hogyha ebből a szempontból én nem lennék nagyon ilyen toleráns, az vagyok, de ebből a szempontból nem. Tehát én azt mondanám, hogy ha te eljössz ide, ezt az országot választod, ezt a kultúrkört választod, akkor hát ezek a szabályok. Azért akartál idejönni részben, mert azért élünk jobban, vagy stb., mert ezek a szabályok.
Meg hát az étkezés, az most megint olyan dolog, hogyha valaki nem eszik sertéshúst, azért leváltani egy egész menüt, az olyan dolog lenne, ha az osztályban van 4 gluténérzékeny, akkor soha többet nem ehetnének kenyeret az ottani gyerekek, mármint olyat. Tehát azért ez is nyilván ez így jogos.
Én gondolom az iskola egyszerűen csak ki akarta kerülni a konfliktust. Én szerintem ennyi történt, hogy és nem érezte maga mögött esetleg azt a támogatást akárkitől ott a, nem tudom, az ottani nem iskola, nem vezetőség, hanem a felette szervektől valahonnan, és akkor ez volt a legjobb. Amikor kutatjátok a migrációt, mit kutattok most? Tehát milyen kérdéseket tesztek fel például Magyarországon?
Az én legutóbbi kutatásom, amit egyik kollégámmal készítettem, az konkrétan elmentünk Szerbiába, és ott az ott lévő bevándorlók, a migránsokkal készítettünk interjúkat. Tehát kíváncsiak voltunk, hogy miért jönnek el, mi a céljuk, tehát ezeket a kérdéseket tettük fel nekik. Egyébként pont ezt kutatjuk, hogy ezek a folyamatok, migrációs folyamatok miért alakulnak ki, amit Szerbiában is kérdeztünk meg, hogy mi az úti céljuk, mit szeretnének csinálni Európában, milyen hatása van ezekre a társadalmakra, tehát ilyen jellegű kérdésekkel foglalkozunk.
Azt egyébként azt megkérdezhetem tőled, hogy a társadalom melyik rétege van jelen itt a határon?
Ez érdekes. Amikor 2015-16 környékén mindenféle emberre találkoztam, de most, amikor voltunk pár hetelen Szerbiában, akkor én inkább azt vettem észre, hogy az értelmiségek jönnek el most többen. Azért azt tudni kell, főleg Észak-Afrikában nagyon komoly munkanélküliség van, és azt hiszem pont Marokkóban, nem Tunéziában az egyetemet végzettek körében ilyen 30-40% között a munkanélküliség, tehát most ők fokozottabban jönnek el, azt vettem észre. És ezt tapasztaltam is amúgy.
És egyébként ezek az értelmiségi jön, hogy őket felszívja az európai munkaerőpiac? Tehát a tudások kompatibilis az európai tudással?
Nem azonnal. Azt olvastam a statisztikákban, hogy legalább 5 év kell ahhoz, hogy normális munkát találjanak. Tehát 5 év folyamatos Európában tartózkodás után tudnak munkát találni. Tehát
ezek az észak-afrikai?
Igen, észak-afrikai.
És akkor a szírekkel?
Nem, bocsánat, az összes bevándorló értették ezt. 5 év kell, hogy munkát találjanak igazából, legalább 5 év. Tehát az idő kell hozzá, nem megy azonnal.
És Magyarország, tehát most közelítünk azért, tehát Magyarországra viszonylag kevésen érkeznek, ugye, vagy hány lehet tudni valamilyen számokat, vagy bármit, hogy hányan jönnek valóban ide?
A 2021-es adatot tudom mondani, ugye akkor az Európai Unió külső határén 200 000 illegális határátlépési kísérlet történt, ez is egy 60%-os növekedés körülben, tehát folyamatosan növekszik ez a szám. Magyarország abszolút tranzitország, tehát hogy tényleg csak az áthaladás. Tehát itt senki nem akar maradni, azt vettem észre, és a statisztikák is ezt mutatják. Tehát itt nem nagyon nyújtanak be menedékjogi kérelmet. Tehát kimondtam, tranzitországként tekintenek Magyarországra, ahol egyébként úgy tartják, hogy nehéz átjutni pont a biztonsági határzár miatt, meg nagyon szigorúak az ellenőrzések, de azért próbálkoznak folyamatosan. Most egyébként Nyugat-Balkán útvonalon körülbelül 15-30 000 ember közötti az a szám, akik feltorlódtak és be akarnak most jutni Magyarország területére.
Mint migrációkutató, tehát ezek tehát Magyarországnak egyébként szükség lenne a munkaerőre szintén esetleg?
Hát én úgy gondolom, hogy igen, szükség a munkaerőre, tehát hogy nagyon sok gyár, meg nagyon sok olyan munkahely van, amit nem töltenek be hosszú ideig. És mindenképpen szükség a munkaerőre. Most egyébként szerintem pont az ukránokkal és a kárpátiak akarják ezt pótolni.
Azzal foglalkoztatok, hogy akik itt vannak most ukránok néhány hete, másfél hónapja, hogy ők vissza akarnak menni, vagy maradnak, vagy hogyan kalkuláltok ezzel?
Én az ukránokkal konkrétan nem foglalkoztam, de amit olvastam, azt el tudom mondani, hogy sokan vissza akarnak menni egyébként Ukrajnába is, és sokan tovább mennek. Magyarországon nagyon kevesen maradnak egyébként, azt láttam. Tehát nem tudom a pontos számot, hogy menedékjogi kérelmet mennyien nyújtottak be, de szerintem nagyon kevesen. Tehát én max 10 000 lehet ez a szám. Ahhoz képest, hogy legalább 400 000 ember jött el Magyarország felé egyébként Ukrajnából.
Krisztián, amikor megírtad ezt a könyvet, talán utána mondtad, hogy elég sok ilyen kritikát kaptál most is, mert most a második kiadás jelent már meg kell, rád írnak azért.
Most a könyvvel kapcsolatban nagyon jók a tapasztalataim, mert sokkal szélesebb körhöz jutott most el ez a könyv, és könyves portálokon szinte csak jó kritikákat kaptam. Uh-huh. És aki elolvassa, az hála Istennek, mint családregény, meg mint kalandregény éli meg ezt az egészet. Politikamentesen, ahogy én ezt igazából szerettem volna. Úgyhogy ezzel abszolút most jó vagyok. Inkább ami támadó felület rajta, mint például az, hogy most itt ülök, mert azzal a Tehát, hogyha én nem vagyok hajlandó csipőből tüzelni a menekültek fele, akkor az már, ők már úgy gondolják, hogy elfogult vagyok, meg nem látom én ezt az egészet jól, és hogy nézek már utána a dolgoknak, és én tudom, hogy ez nem fekete-fehér. Tehát ahogy Mészár is mondta, igazából mindennek megvan az az oldala, amit ugye kutatni kell, nézni kell, hogy egyáltalán mit mutatnak az adatok. Tehát én ezt próbálom azért mindig egy kicsit az ismeretemet bővíteni, hogy mindig egy kicsit napra készebb legyek ebből az egészbe, hogy jól lássam, hogy amit a könyvben is leírtam, az megállja a helyét. Meg hát amerre megy a világ most, egyáltalán érdemesen még ilyen mélységében foglalkozni egy egyszerű embernek ezzel.
Nem, hogy érted?
Hát például az, hogy egy sima, akármilyen napon 5-6 olyan messenger üzenetet kapok, hogy nézzem meg ezt a videót, és az majd fölnyitja a szememet, és mindenféle összevágott videókat küldözgetnek nekem, hogy mert mit csinálnak a Franciaországban, meg mit csinálnak itt, meg mit csinálnak ott. És én mondtam, hogy jó, hát ezt most te valahol megnézted, és ha én ezt megnézem, akkor vele mi fog történni? Tehát nekem akkor át kell az egész könyvet írnom, hogy már pedig nem is így történt. Tehát nem igazán értem néha az embereket, hogy egyszerű emberek is annyira át akarják formálni a véleményemet, és annyira akarnak afele nyomni, amit nekem gondolnom kellene az ő gondolkodásuk alapján. És ugye azért ebben eleinte volt, hogy nagyon belementem egy ilyen vitába, most már néha van, hogy azt írom vissza, hogy igazad van, és akkor itt letudtam a témát, tehát nem...
Tehát ez törvényszerű, hogy ez a migráció történik, és így történik, nem is lehetne másként? Tehát, hogyha megnézzük a számokat, a gazdasági helyzetet, vagy erre mit gondoltok ott?
Hát ugye, amíg háborúk vannak, meg ezek az országok ilyen gazdasági válságokat élnek át, addig ők jönni fognak, az biztos. Tehát, hogy amíg ott helyben nem tudunk segíteni, de azt nézzük meg, hogy Szíriában is miért van háború nagyhatalmaknak a játszmai, hogy zajlanak le éppen. És ez van az egész közeleket. Irakban is ez volt, Afganisztánban is ez volt. Tehát, hogy nagyhatalmak megjelennek, beavatkoznak helyi viszonyokba, és kialakul ez utána. Az automatikus jön utána a migráció is egyébként.
És azt kérdezem meg tőled, Mészár, hogy az első biztonságos ország fogalma, azt nálatok, mint kutatóként, azt ti hogy nézitek? Tehát ugye sokan mondják, hogy mert nem kellene neki itt lenni, hiszen mondjuk egy afgánnak nem Ausztria meg Németország az első biztonságos ország. Tehát ennek mi az oka, hogy mégis átjönnek?
Ugye most például Törökországot tudom mondani, ott 3,7 millió szíriai van most, ez a legfrissebb adat, de nagyon sokan eljönnek onnan, mert Törökországban is egyrészt panaszkodnak, hogy nem bánnak jól velük, munkát nem kapnak, táborokban élnek, ahol sokszor, nem tudom, víz sincs, meg áram sincs, stb. Tehát nem tudnak ott megélni normálisan, és azért mennek tovább. Tehát ez az ő narratívájuk, a bevándorlók narratívája. De a jogszabályok szerint így van, aki biztonságos országon keresztül érkezik Magyarországra, ma onnantól kezdve nem lehet menekült itt már, tehát ő már csak egy migráns vagy bevándorló. De ez egyébként egész Európában ez a szabály amúgy. De ugye láttuk, hogy Németországban tártkarokkal fogadták ugye a szíriakat, ott ők ezen azért módosítottak.
És mi várható egyébként folytatásban? Tehát gondolom, ez egy nagyon fontos kérdés nálatok, hogy mire lehet számolni az elkövetkezendő 1-2-10-20-50 évben?
Hát most az általános vélemény ezzel kapcsolatban, hogy folyamatos növekedés lesz. Tehát meg lehet nézni a számokat, egyébként évről évre folyamatosan növekszik, ilyen 40-50%-kal az érkezők aránya. Jó, 2020-ban kevesebben jöttek, mert ugye a koronavírus járának akkor volt az egyik csúcsa, de most számok szerint növekedés tapasztalható, tehát hogy jönni fognak egyre többen valószínű. De ez nem riogatás, ez tényleg ez a tény.
Ez csak tény. És milyen útvonalon? Tehát a szárazföldön, vagy a tengeren, Olaszország?
Igen, ahol most nagy növekedés volt, ez a nyugat-afrikai útvonal, Kanári-szigetek felé, ott nagyon sokan jönnek, ott 140% volt a növekedés egy év alatt. Sokan jönnek, sokan mennek egyébként Marokkó felé is, és Marokkó után ugye Spanyolországba érkeznek, valamint Ciprus felé is most sokan mennek, ez a kelet-mediterrán útvonal, tehát Ciprus irányába. Ez is most egy nagyon, meg ugye Olaszország felé. Tehát az összes útvonal igazából.
És tehát van egy olyan szám, vagy valami helyzet, amit mondjuk Európa nem tud már kezelni, tehát elképzelhető egy ilyen forgatókönyv? Vagy pedig az a számotok, hogy ez felszívja a földrészt?
Hát ez csak egy ideig óráig fog a felszívni, tehát ezzel mindenképp kezdeni kell valamit. Tehát van egy ilyen szám biztos, ami már kritikus tömeg, és akkor már súlyosabb problémákat fog okozni. Ilyen biztos, hogy van.
És mit jelent ez a súlyosabb problémák? Tehát...
Hát amikor, tehát nem csak így a kis mikroközösségekben történnek mondjuk konfliktusok, hanem mondjuk egy nagyobb, most nem akarok riogatni senkit, egy lázadás történik, alakul ki mondjuk egy bizonyos csoporttal szembe. Lehet ez akár vélt vagy valós sérelem miatt, tehát hogy ilyenek előfordulhatnak azért.
Az elképzelhető, hogy Magyarország előbb-utóbb szintén célponttá válik? Vándorló célponttá válik?
Nem hiszem. Én ezt nem gondolom.
A gazdasági helyzetünk miatt? Vagy?
Meg eleve itt a Magyarországon a szociális ellátás azért az nem olyan, mint Nyugat-Európában. És azért ott fontos nekik, hogy az első egy-két évben nem is tudnak dolgozni, de legalább akkor pénzt kapjanak, vagy lakhatást, vagy bármi mást. És ugye tudják, hogy ezt itt nem fogják megkapni. Még az a menekül státusra fognak kapni, tehát Magyarország célország nem lesz, ebben biztos vagyok.
Ja. És az hogy lehet, azt mondtad, valamit kezdeni kell előbb-utóbb ezzel, és mit lehet kezdeni? Hát... Tehát határokat hogy lehet meg, de nem lehet megvédeni, vagy hogy?
Nem, ugye ez már csak tüneti kezelés lenne, ez a határvédelem. Itt az helyben kéne valahogy változásokat elérni, tehát hogy a szíriai polgárháborút minden hamarabb be kéne fejezni például. Hát, hogy ami történt Afganisztánban is, hogy az amerikaiak kivonultak, tényleg beavatkoztak a helyi viszonyokba, és akkor hirtelen fogták magukat, és akkor elmentek. És ugye most látjuk, hogy mi történt ott, ugye a tálib hatalom átvétel. De hát, amit Irakban csináltak, ez is nagyon hasonló. Tehát ezeket mindenki be kell fejezni. De amíg nyersanyag van a Közel-Keleten, addig ezt nem fogják befejezni, tehát addig folytatódni fog szerintem ez az intervenciós politika. Főleg, hogy Amerika generálva csinál.
Tehát azt mondd...
Meg hát ki fog oda menni mondjuk Afganisztánba is, mondjuk rendet tenni, vagy például egy kereskedelemmel foglalkozó cég nem megy oda egy olyan országba, ahol tudja azt, hogy hiába van alatt az egész Mendelejev táblázat, nem fog vele mit kezdeni. Kína megpróbálta 3 milliárd eurójába, fájt neki az egész, és nem sokra jutott vele, ott hagyta. Hiába urán, hiába réz, a legtisztább ez.
Mivel most Afganisztán, tudom, hogy te foglalkozol ezzel érdekel a témát?
Hát igazából ugye nagyon sokáig Benda Lászlót hallgattam, mindig ő egy nagy Afganisztán szakértő, és engem úgy egy kicsit meglepett az egész, hogy elült most, legalábbis így most a köztudatban annyira nem nincsenek benne. Hát szerintem ott, ami engem... Tehát amiről én tudok, az a fajta megítélés például, hogy az afgánok is miért jönnek ide, miért nem maradott, aztán harcol. Ezt egyébként ugye mindenhol megkapják, és hogy az ukrán fiatalok is, akik a férfiak, akik most jönnének, ugye ők nem is nagyon tudnak jönni, onnan meg azért arról a térségről jönnek, mert hogy harcolhatna. És Afganisztán helyzetében én ugye csak azt mondom, hogy nyilván egy demoralizált, regulális hadsereg mellett nem tud, mert az a hadsereg az már az nem volt egyszerűen életképes. A tálibok mellé meg ki fog beállni. Tehát azért, ha beáll, akkor inkább csak azért, mert félti az életét. Tehát ott is, ott megmaradni, harcolni egy ilyen helyen szerintem abszolút esélytelen bárkinek. Tehát ha más nem, akkor eljön. Bár úgy tudom, hogy most Afganisztánt eléggé lezárták, tehát olyan nagyon rossz az esély arra, vagy nagyon kevés az esély arra, hogy onnan valaki most kijöjjön.
Hogy értetek azt, hogy lezárták?
Szerintem Türkmenisztán talán az az egyetlen, aki merre mentek még.
Igen, most egyébként egy hatalmas falat is építettek Törökország és Irán közé, tehát hogy nem menjenek tovább. De egyébként azért menekülgetnek, szivárognak ki olyan az emberek, csak ugye a tálibok minden információt megfognak, és semmi nem szivárog ki most Afganisztánból, ezért egy kicsit nem ült el a balhé, csak egyszerűen nem tudunk semmit róluk.
Igen. Én utolsóra az volt, én néhány hét olvastam, hogy megtiltották a lányt, de hazaküldték a lányokat az iskolába, ez utolsó valahol olvastam.
Hát igen, mert ugye a tálibok átmentek ilyen mosolygó gyilkosban, én azt mondtam, hogy innentől kezdve most aztán olyan jó lesz Afganisztánban, hogy olyan még soha nem volt, mert hogy majd engednek a sáriából is, meg mindenből nem lesz olyan szigorú dolog, de egyik szavukkal a másikat ütötték, tehát senki nem hitt már nekik. Tehát ez egy abszolút szava, hihetetlen társaság nyilván. És az, hogy ők egy ilyen félkatonai szervezetből tulajdonképpen, mert nem is tudom, hogy ő rájuk konkrétan rá lehet mondani azt, hogy terroristák.
Hát rámondhatod nyugodtan, persze, de az iszlámhoz nem sok közük van.
Igen, tehát ez igazából én azt mondom, hogy ők abszolút nem az iszlámra fogják, az iszlámon keresztül akarják véghez vinni azt, amit ők akarnak, de hát köszönő viszonyban nincs ugye az iszlámmal, amit csinálnak. És így aztán... megalakult egy olyan kormány, aminek egy-két tagjáról azt se tudták, hogy igazából éle. De ott volt, mint akármilyen miniszter. Tehát ha vallásügyi miniszter volt, már az is volt, az is egy olyan ember volt, aki eléggé megkérdőjelezhető volt mindenféle szempontból. meg volt, azt hiszem, egy olyasmi, hogy valami igazságügyi miniszter szinten volt, közben meg az összes ópium készletnek a kezelésével is ő foglalkozott. Tehát olyan ellentétek voltak, hogy szerintem, aki így kutatóként átnézi, lehet, hogy ti csak jókat mosolyogtatok rajta, hogy olyan ellentmondások. Tehát ők annyira próbáltak, elmentek Oszlóba tárgyalni, hogy mert milyen jó lesz majd, mi majd bebizonyítjuk, hogy mi egy kormányzásra alkalmas társaság vagyunk, közben meg keresztbe kasul áthúztak minden addig megígért dolgot. Tehát onnantól kezdve szerintem ők nagyon magukra maradnak.
Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy esetleg Afganisztánból újra várhatók majd bevándorlók? Vagy?
Mindenki ezt várt egyébként, amikor tálbók megjelentek tavaly, de azért olyan nagy arányban nem jöttek el, szerintem nem is tudtak eljönni valószínűleg azért, de ilyen folyamatos migráció biztos, hogy lesz onnan is, ilyen szivárgáson. Ez folytatódni fog, biztos vagyok benne. Egyébként az Afganisztánnal szomszédos országokban több mint 2,2 millió afgán él most hivatalosan ott regisztráltak. Pakisztánban legalább 1,4 millió, Iránban is legalább 700 ezer. Tehát elég sokan élnek külföldön az afgánok.
Még két dolog lenne, akkor az egyik az, hogy én neked mondtam szerintem a telefonban, hogy részben azért van ez a műsor, mert foglalkozunk ezzel az Európa jövő konferenciával, és annak van egy olyan része, hogy várják az ötleteket, az európai polgároknak az ötleteit különböző téma kapcsán, és benne van ez a migráció is. Hogy nektek milyen ötletet adnátok az Európa irányítóknak, hogy hogyan kezeljék ezt, vagy mit csináljanak, akár jogszabályra, tipp, vagy bármi, ami eszetekbe jut. Van-e ilyen?
Hát szerintem Messzárt.
Ez nagyon nehéz kérdés. Hát ez a tagállamoknak nagyon... csak is a határvédelmet tűntek csinálni, semmi más. Tehát, hogy megerősítik a határvédelmet, és nem engedik, hogy átszivárognak az emberek. Csak ezt tudják csinálni, semmi más.
Tehát csak a határvédelem lenne a fő?
Hát szerintem az, ami hatékony lenne. Tehát minél erősebb határvédelem. A másik meg ott helyben kell segíteni az, ami. De hát, hogy az a nehezebb. Tehát ez csak lehet, hogy mondogatni, hogy jó, segítsünk helyben, de ez nem egyszerű dolog. Tehát...
De határvédelem, most belekontálkodok, nem értek hozzá nekem. Az lenne a logikus, lenne egy közös európai határ lenne, ahol valami európai határvédelem, hogy mindenkit valamit csinál, én így védem, te úgy véded, én beengedem, én szemet hunyok, nekem kell a munkaerő, tehát így nagyon nehéz ilyen.
Igen, Európa sem egységes, ugye nem nagyon tudnak nekem dűlerült nézek a dolgokba, tehát ez lehetett látni a Dublin rendszer, és amikor ezt kidolgozták, ezt a Dublin rendszert, ez szétesett egyből, tehát hogy nem tudnak közösen fellépni egyébként. Széthúzás van az Európa Unión belül is.
És hol a leggyengébb határvédelem egyébként, hogy migráció szempontból?
Hát. Nem mondanám sehol, hogy gyengének igazából a török-görög határon szerintem nagyon könnyen átjutnak az emberek. És a görögök ugye megígérték, hogy ott megerősítik, meg ott megfognak mindenkit, de azért lehet látni, hogy nem nagyon sikerült.
Ez érdekes, mert ugye Görögországban rengeteg bevándorló van, és mint hogy őket nem izgatna annyira, vagy nem tudom, hogy izgatja őket, mert nem csinálnak akkora, legalábbis nem belpolitikai ügyet ebből, mint ahogy más államok.
Igen, bár most nem tudom, az újabb görög kormány szerintem kicsit talán nemzeti vonalat képviseli. Ők azért már elkezdték ezt a kérdést előadni egyre jobban az utóbbi időszakban, de ugye a görög emberek melyek azt nem tudom, tehát nem jártam ott, meg nem is olvastam erről. Olyan, bár láttam néhány riportot, hogy helyeket egyébként zavarja, amikor több ezer bevándorló megjelenik a lakóhelyük környékén, de olyan nagyon nagy összetűzéseket nem láttam ezzel kapcsolatban amúgy.
Mondjuk érdekes, hogy a Hamid nővére, aki ugyanúgy útnak indult, és hát nőként azért ez egy elég kemény dió, ő Görögországig jutott most már 2,5 éve, és most ő ott él egy családnál. Tehát nyilván tovább szeretne jönni, de ő egyszerűen várja azt, hogy valamiféle papírokhoz jusson, hogy eljuthasson Franciaországba, vagy akár Németország, Ausztria, bár Ausztria most eléggé... lehúzta a redőnyt, tehát ő mondta, hogy ott most ide többet nem, sőt, nagyon erősen szűri már itt levőket, és küldi haza. Tehát akinek egy picit nincsenek rendben a papírjai, az élete, az a dolog, amit ő ott él, azt nagyon gyorsan fölteszik a repülőgépre, és küldik vissza.
És az osztrákok fizetik a repülőutat, vagy ez hogy van?
Én nem tudom, ez a kitoloncolás esetén úgy van, ugye? Igen, csak ugye, hát most persze Hamidnál is itt beszélhetünk róla, mivel ő pakisztáni születésű, de afgán származású, ugye mikor ő idejött, akkor nyilván azt mondta, hogy ő afgán, mert ő úgy is nőtt föl, az csak egy helyreúzi dolog volt, hogy ő éppen Kvettában ért Pakisztánba, és ha most őt feltennék egy repülőre, akkor Kabulba küldenék vissza. Most ő megmondta, hogy az, amit kezdene, hogyha mondjuk Kabulba leszállna a Hamid Karzai repülőtéren, hogy... Tehát igen, tehát azért itt vannak persze nyilván érdekes dolgok, amiket szerintem személyes tapasztalás alapján lehetne jobban megítélni, és szerintem nekünk ezért is nehéz itt Magyarországon, mert kevés az ütközési, meg az érintkezési pont.
De ezek szerintem is lesz sokkal több, hogyha lehet hinni az előrejelzéseknek, hogy Magyarország igazából ez nem lesz annyira érintett, mint a nyugati
országok. Igen, max annyi, hogy mint átmenő forgalom, tehát hogy a tranzitország Magyarország, hogy sokan akarnak majd átjönni rajtunk keresztül, de hogy itt letelepedni szerintem nem akarnak, nem is fognak szerintem.
És olyat például nem lehet, hogy mondjuk Németországban azt mondják, hogy nekik kell 600 ezer ember, mert ilyen meg ilyen ipari ágazatba kell. És akkor azt mondják a magyaroknak, hogy akkor oldjuk már meg, hogy az a 600 odaérjen hozzánk, de ne kelljen neki létrán átmászni, hanem hogy oda mehessen.
Ugye ilyen történelmi folyamán volt, ugye, amikor több százezer török ment Németországba, pont ilyen vendégmunkás program miatt, tehát hogy ez már előfordult. Hát ez a két ország egyezménye múlik, hogy ezt a magyarok megengedik-e vagy sem.
Ja, igen.
Ha németek ugye ezt finanszírozzák, meg ezt ők szervezik le, akkor biztos lehet, de gondolom én.
Persze, csak ugye megint ott kezdődik a dolog, hogy 5 évig, ha annyit kell várni ahhoz, hogy egyáltalán egy ember normálisan munkába juthasson, azért az meg hosszú idő.
Hát jó, hogy célzottan vinnék az embereket egy bizonyos munkakörbe, akkor nem kellett jövőt várni. Mert ezek az emberek saját erejéből akarnak ugye munkát találni ott, és az 5 évet szoktak mondani, hogy az alatt biztosan találnak 5 év alatt.
És nem feszíti szét a német társadalomnak a kereteit, tehát ilyen tömegű bevándorlás, mert ez nagyon nehéz tisztán látni innen ez ügyben.
Főleg akkor, tehát amikor egy tömbben élnek nagyon sokan, akkor lehet azt mondani, hogy nem tudnak ugye úgy integrálni, ahogy kellene, és azért az feszültséget okozni majd a többségi társadalommal. De azt, hogy most pont Németországban milyen nehezet, ezt nem tudom, hogy a németek hogy állnak hozzá. Tehát a társadalom egy rétegét, ez biztos, hogy zavarja, tehát ezt lehet látni. De van, aki meg toleránsabb.
De az is érdekes, hogy például hogy Nyugat-Európában sokkal több a konfliktus a muszlim-muszlim ember között, mint például a muszlim ott élők között. Tehát olyan is van, ahol több az ilyenfajta konfliktus.
Milyen muszlim?
Hát mondjuk teszem fel a kurdok meg a törökök között. Tehát ezeket hozzá, így is van. Igen, tehát azért, és szerintem ezek az úgynevezett no-go-zónák is azért alakulhattak ki, mert nyilván itt éltek a kurdok, ott meg a törökök, aztán néha mondjuk a Törökországban választás volt, akkor egymásnak estek, vagy ha kurdokat Észak-Szíriában bántották, akkor ugye a törökökkel ugyanúgy összetűztek, és ott a helyi lakosoknak sok minden dolguk nem volt, csak az, hogy eltűrni ezt az egészet. És azért egy idő után gondolom, ez kivágja a biztosítékot mindenkinél, hogy köszi, elég volt, ezt nem akarom, és hogy megpróbálni integrálni. De hát azért ők alapban egy más habitusú ember, mint nálunk például Magyarországon a romák is. Tehát ők között is nagyon sok sikeres történet van, hogy lehet igen integrálni őket. De ugye ők is egy egészen más habitusú emberek. És ugye hát így nyilván. Én azért hozzáteszem persze az emberi oldalát nézve, szerintem talán abba találok én a legkevesebbet, hogy emberileg megkövet közelíteni. De lehet, ez szerintem megint csak az én naivitásom, hogy én is a Hamidba próbáltam mindig a jót meglátni, meg azt előásni, hogy én próbálom megérteni az embereket, és beleélni abba a helyzetbe, hogy ő most mit élhet át, mondjuk az ukrán is, aki most itt van, hogy mit élhetett át, hogy mondjuk 4 táskával, meg 2 gyerekkel több ezer kilométert megtegyen, mert kilátástalan a helyzete. Tehát nem tudnék neki nemet mondani nyilván, ha segítséget kérne.
Arra van valami statisztika, hogy vagy milyen becslés, hogy mennyien jönnek ide mondjuk háború miatt, és mennyien a gazdasági okokból, tehát Európában?
Hát ezt csak úgy lehetne megnézni, de én különös statisztikát erre nem tudok, hogy tehát megnézzük, hogy hány szíria jön el éppen, azt megszámolnánk, hány jönnek Észak-Afrikába, bocsánat. Akkor esetleg meg lehetne ezt mondani, de ilyen pontos statisztikát nem láttam ezzel kapcsolatban. Szerintem nem is vagyok benne biztos, hogy van.
Még érdekes, mert megálltottuk az embereket az utcán a kollégáim ilyen kamerával, és akkor valahogy az jött ki, hogy mindenki bevándorló ellenes. De és akkor kérdeztük, és aki munkát talál és elkezdi dolgozni, az jó. Tehát valahogy a kettő ilyen tehát eléggé zavarban a fejekben ez ügyben, keverednek a fogalmak, meg mi egymásra talán picit hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy tisztábban lássunk ez ügyben. Még utolsó kérdésem hogy ugye azt mondtad, hogy főleg Észak-Afrikában jönnek gazdaságok miatt, és a Szíria és arra a környékéről pedig a háború miatt, hogy elképzelhető, hogy lesznek még más olyan területek, ahonnan bevándorlás lesz?
Tehát
és ez mivel számoltak?
Sajnos igen, főleg Nyugat-Afrikából jönnek el egyébként nagyon sokan, nyilvánok, hogy Olaszország felé mennek, de ott is az élelmiszer hiány miatt egyébként most azt lehet látni, hogy nagyon komoly élelmiszer hiány lesz elkövetkezendő pár hónapban. Ugye ők is Oroszországból és Ukrajnából importálták ezeket az alapvető búzagabona féléket, tehát Nyugat-Afrika biztosan fognak jönni sokkal többen, azt lehet látni.
Uh-huh. És ők hova? Azt mondtad, ők Franciaország?
Olaszország, Franciaországba is mennek egyébként, szomáliak mennek Svédországba, nagyon sok szomáli él, tehát én mindenképpen azt várom, hogy onnan fognak most többen eljönni.
Uh-huh. És tervezel valami hasonlót? Tudom, hogy tervezel regényt, de az nem ilyen bevándorlósat vagy hasonló ebből a témakörből?
Annyira most nem igazából az írást, én ezt most egy kicsit úgy félretettem. Van alakulóban, vázlatban egy regény, de...
Az micsoda, lehet tudni?
Hát az nagyon-nagyon kezdetleges, és nem is tudom még egyáltalán, hogy nekiállok-e. Meglátjuk. De így írásban vannak terveim, de eléggé háttérbe szorultak. Hát így családi okokból is. Keves az idő, és amit ugye neked említettem, hogy az unokák annyit elvisznek, hogy inkább ő velük, mert most úgy vagyok vele, hogy az írás nem ad annyi élményt, meg jó dolgot, amennyit a családtól elvesz. Tehát így most inkább a család van az első helyen. De természetesen, mint író, folyamatosan jár az agyam, és folyamatosan vázlatolgatok, meg írogatok, hát majd lesz.
Ez a legközelebbi kutatás mi lesz? Vagy amin dolgozol, vagy dolgozni fogsz? Hát
igazából... Az most még nincs eldöntve. Az igazság, hogy a egyetemről is járok most, ugye másodéves doktori hallgató vagyok, és most lesz az a nagy szigorlatom, komplex vizsgám, úgyhogy arra készülök.
És a tételek között van egyébként ilyen?
Nem, az én teljesen más,
az a másik
más témát, közelkeleti kisebbségekkel foglalkozom egyébként.
Aha, jó. Hát szerintem köszönjük szépen, hogyha talán nem marad bennetek semmi, illetve gondolom rengeteg maradt még benne, de hát ezt most nem tudjuk kibeszélni, ennyi időnk volt, de köszönöm szépen, hogy itt voltatok,
köszönjük
és hallgatóknak is köszönjük.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
Az érzé, hogy mindig annyit lehetne beszélni, tehát így... De. Ezek a... Mindegy téma, ami van, és akkor jönnek az altémák, akkor nem érünk a következőhez.
Hát ez biztos, hogy de minden, akár miről beszélsz, az egészségügyről, az oktatásról, igen, bármiről, mindenben ott van a...
Igen, ez az a gond, hogy a politika hát színezi az egészet, és akkor nagyon nehéz róla...
Be vagyok szarva, én is közben nem merek semmit mondani.
Igen.
Nagyon. Te megtennéd azt, hogyha én elküldhetem ezt a szelfómát?